A Rádió Café 98 bemutatja. A fekete erdőn is túl, a város szélén, a hatos számú korteremben, egy olyan városban, ahol a vészhelyzetek mindennaposak, és bármi megtörténhet.
És meg is történik.
Ahol a kisbefektetők nap mint nap a tőzsdei kilengések között egyensúlyoznak, egy eséssel már is megtörténhet a baj.
Segítség!
Csak négy doktoron múlik a biztos felépülés.
Doktor urakat várják a négyes műtőben.
Egy fáradt, de mindenre elszánt és profi csapat vigyáz az egészségre minden reggel.
És kik ezek a kitartó szamaritánusok?
Négy orvos, egy módszer és egy bögre kávé. Ács Gábor, Gede Balázs, Kantor Endre és Mihálovics András. A főorvosi szobából pedig Profit professzor adja helyes diagnózist. Humor, emberi sorsok, közönséges balesetek és profi megoldások. Néha sürgősségi, néha félig zárt osztály. A Gazdasági Muppet Show minden hétköznap reggel. Te is figyelj! Neked is írjuk a receptet.
De miért?
Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli. Egy kis kanállal minden reggel, és minden rendben lesz.
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
A Millás reggeli főtámogatója az idén 100 éves Magyar Nemzeti Bank.
Szép reggelt kívánunk, kedves hallgatók, elindítjuk a mai Millás reggelit itt a Rádió Café 98.0-án. Hú, ugye vége? 6 óra 33
perc. A műsornak?
Igen.
És megyünk Szabira?
Június 20-a van, csütörtök. Igen, és itt van Ács Gábor.
És itt van Gede Balázs. Ja, te még nem mész, te még vagy holnap.
Én még vagyok.
Hát akkor igen. Nem mondjuk el, hogy megérdemelt pihenése előtt. Gede papa és...
Gede papa.
És Ács tata.
Hát ez gyögyörű.
Még egy utolsó.
Ja, te is Szabira mész.
Itt most egyszerre megyünk.
Hú, igen. Akkor jövő héten egy nagy...
De te hosszabbra, még mielőtt, ugye, aki hosszabbra tud menni. Ha már nem, folyamatosan ne, kapom az ívet...
Nehogy az én hosszamban hát fájom neked, amikor kétszer annyit
legjobb védekezés mész. A támadás. Ezt még meg rémes. Fogjátok kapni. Hát kénytelen vagyok valamivel én is érvelni igen. A sok-sok megaláztatás után, amit a néhány napos szabadságaim miatt kapok.
Napos, 3 hónap körülbelül az munkanapokat összeadva.
Na ugye ezért kell az elővágás, és ezeket megelőzendő.
Igen,
van szükség a megfelelő kommunikációs fölkészülésre, és a megfelelő reakció
jó,
adásra.
Hát elkönyvelhetjük, hogy sikerült. 0636 980 980, ezek pedig az elérhetőségeink, illetve ez egy szám, egy elérhetőség, de 3 csatorna, SMS, WhatsApp és Viber üzeneteket várunk tőletek, és kaptunk is kis optimista jó reggelt. Kartársak, a tegnapihoz hasonló erősödő forgalmi viszonyok, kisebb torlódás már most az M3-as bevezetőn, 28 perc a menetidő zugló Erminamezőre Gödről. D-kartárs írta, ez 6 óra 9 perckor, és valóban az a 28 perc azt mutatja, hogy kicsit nehezebb az előrejutás. Aztán Gézu életkép, aranylábú gyerekek, mi a szösz van veletek? Vidéken, ahol felnőttem, ez máshogy színezik. Igen, ismerjük azt a tónust is, amivel ezt színezik a szösz helyett. Hát igen. Ja, tehát amikor is. Megint el kell mondani, hogy jaj, de szépen játszottunk, és megérdemeltük volna, meg a rohadt bíró, meg a vizé, és ki vagyunk tömve két góllal, akkor nehéz.
Szerintem a tegnapival semmi baj nem volt, hát a tudásbeli különbség az kijött. Azt nagyon sajnálom, hogy a Rossi elment ebbe a bírózásba. Ezt sokáig nem csinálta, de amikor már 5-ször mondja el, hogy én nem szoktam a bírókkal foglalkozni, de mondjuk a sokadik nyilatkozatába bírózik, ráadásul és a véleményesből is pattanhat mindkét irányba.
Abszolút,
normális bajnokságban ezeket nem
látni,
fújják
amiket
be,
mi látunk ugye különböző videó vagy kameraállásokból, hogy mindegyik nagyon összetett, vagy relatíve összetett eset volt. Igen. Tehát ilyen nem lehet egyértelműen a bíróra kenni.
Tehát meg lett videózva. Ezt szakértők így döntöttek, lehet, hogy véleményes volt.
Volt a test ellen, amit ugye nem adott meg, és egyértelműen látszott, hogy nem volt ott akasztás, de azon is kicsit pufogtunk, ugye. Hát
ezen nehéz
meccs volt. Egyébként alapvetően meg jól játszottak, és tényleg jó volt nézni azért, mert voltak helyzetek, és voltak veszélyeztetések, úgyhogy...
Én a bal szerencsét nem hoznám elő. Nyilván. Hát. És nem azért, mert most lökök egy óriási bullshitet, a szerencse forgandó, hanem azért az elmúlt időszakban azért vaskosan mellénk állt. Tehát az előző két EB kiutásban azért irgalmatlan mázlink is volt, valljuk meg. És lehetne még sorolni.
Ezt a névvel
fordul, és amikor igen, és egyébként, amit a Szoboszlai a végén mondott, azt szerintem az teljesen korrekt volt, csak talán a helye, tehát az, hogy egyszerűen jobbak voltak, más erőt képviselnek, talán túlzott, hogy is mondta, túl magasra tettük a lécet, túlzott elvárásaink voltak magunkkal szemben, ez a realitás. Igen. De akkor miért voltak basszus? Hát én ezt mondtam az elején is, és csapat is az ország is, de ők is keltették. Én értem, hogy nem lehet belemenni úgy, hogy hát a németek jobbak, de és az, hogy ha nagyon kijön a lépés, minden klappol, van egy kis szerencsénk, akkor el lehet őket kapni, vagy lehet egy jó meccs. Ez tényleg így van. Most tegnap nem jött ki.
Igen.
Nem ez a gond, a svájci volt a problémás. Tehát ezzel szerintem.
Pontosan.
És oké, dicsérjük meg a fiúkat azért, mert mindent megtettek, hajtottak. Az a helyzet, hogy nyilván igen, de ez meg valahogy a minimum, tehát ez, ahogy is mondjam. Tehát ez meg úgy gondolnám,
igen,
hogy
így kéne játszani. És mindig ezt a szintet hozni.
Magam, tehát ne is legyen ott, aki nem így áll hozzá, és nem kiköpi a belét, és az utolsó pillanatig nem hajt. De abszolút semmi jog szégyenkezni. Tehát ez teljesen...
Nem, ez emiatt nem, ez egy tényleg jó volt. Egyszerűen. És most leikszeltek a skót, Svájc, most mi a matematikai esély van még?
Van, és hogy ráadásul most hát nehéz is számolgatni, meg azért nehéz, nem is lehet számolgatni, mert ugye a csoport harmadikok közül, és tovább jut 4 a 6 közül összesen, és hogy meg kell várni az összes többi csoportnak a második körét, hogy nagyjából lássuk, hogy hol milyenek az esélyek. Az rajtunk nem segít, hogy döntetlen lett a másik meccsen. Tehát a skótokat egyszerűen meg kell verni, és onnantól kezdve a többi, hogy mennyire kell megverni, és onnantól kezdve a többi csoportnak az eredményei alapján dől el, hogy ki csúszhat még tovább. Tehát most még nem érdemes számolgatni. De ugye ez volt az elején a cél, hogy kerüljük el, hogy számolgatni kelljen.
Igen.
Ezt sem most nem sikerült.
Igen, amikor már ez jön, amikor már megy a matekolás, meg a reménykedés, meg de jó lenne, ha ez lenne, meg az lenne, meg mi lett volna, akkor már bajban
szóval vagyunk. Nekünk egy félcsapatnyi olyan szintű játékosunk van, mint a németeknél az egész csapat. Ja. És így nehéz.
Azt kérdezi a hallgatom, neki nézte a tegnapi kihelyezett kormányülést.
Láttuk a képeket. Igen. Lehet azon mosolyogni, persze. Igen.
Ács Gábor Stahanovista címre tör. Múlt csütörtök óta csak egyszer nem ő vezette a műsor. Világvége út lesz?
Jaj, a hallgató ennyire követi a beosztásunkat.
Még csak pótol, tehát még nem előredő, még csak pótolja azt a rengeteg napot, amit eddig nem dolgozott le.
Na, van, aki
soha nem éri úton magát.
Van, aki meg nem pótolja.
Szerintem mindenki pótolja.
Mindenki pótolja, tudom. Ezerszer elmondtuk, hogy testvériesen, egészen pontosan, egyenlően annak elosztva a napjaink, csak néha kicsit félrehúz.
Aztán írja valaki, csak egy baj van ezzel, az egészen oktatás egészségügy helyett a fociba tömött 100 milliárdok. Mindjárt jön a válasz, hogy micsoda demagóg hallgatói komment. Na nem, egyébként tényleg kicsit fejnehéz lett. Tehát szerintem a teljesítmény és a ráfordítás nincs arányban. Ezt én is így gondolom.
Nem feltétlenül van összefüggés a válogatott teljesítménye és között. Tehát az, hogy itt másod-harmadbeli külföldi sztárok nagy pénzekért rúgják a bőrt, meg fölül vannak fizetve a magyar focisták, nem ettől lesz jó a válogatott gerincét, azok alkotják, akiknek nem volt közük a magyar rendszerhez, és mondjuk világszinten játszanak néhányan. Úgyhogy...
Hát egyenesen Szomoszlai Dominik is.
Abszolút, persze. Hát, az... igen. És még lehetne sorolni. Igen. Hát erről voltak valaki érdekel komoly elemzések, cikkek, úgyhogy
na jó, lemászunk a pályáról, és megköszöntjük a Rafaeleket, az a főnévnap ma, de ünnepelnek a Baltazárok, Dinák, Koppányok, Szörénykék, Szilamérok, Ráfisok, hát Ráfist azt megnézném, hányan vagyunk így Cuzánben, Florence, de hát ma ilyen furcsa nevek napja van, mondjuk a Koppány az.
Szilamér ismerősöm van például.
Van Szilamér ismerősöm? Óriási, köszöntsük őt nagy szeretettel innen is, mert nem hiszem, hogy még egy névnap vagy akad a naptárban, hogy mondjuk a Józsefeknek, Máriáknak. Aztán az évfordulókat, hogyha megnézzük, akkor 451-gyel kezdődik a sor, az Attila vezette hunsereg megütközik Katalánumnál a rómaiakkal. Aztán Viktória királynő kerül Nagy-Britannia és Írország trónjára, itt ugrottunk egy méreteset, 1837-ben vagyunk ezen a napon, június 20-án. Aztán Jugoszláviában megrendezett 5. labdarúgó Európa-bajnokságot Csehszlovákia nyeri. Panenka 11-esből szerzett góljával, így van, ez 1976-ból.
Azóta is így hívják a technikáját.
Igen. Aztán egy-két születésnapos. Podmanicki Frigyes Báró 1824-ben született. Politikus is volt és író.
Mesél a múlt rovatunk főszereplője volt. Kedden érdemes visszahallgatni, ha valaki nem hallott. Egy nagyon-nagyon nagy és fontos figura volt Budapest fejlesztése. Az, hogy Budapest ma így néz ki,
igen,
az nem kis részben neki köszönhető.
Jaj, Dargai Attila animációs filmrendező 1927-es születésű, és már nincs velünk, de a Pompom, a Vuk, az erdőkapitánya, az szerintem...
Egy zseni volt.
Igen, maradandót alkotott. Aztán Brian Wilson, amerikai zenész, énekes, dalszerző, producer, a The Beach Boys együttes vezetője, 1942-es, 49-es Leonard Richie, amerikai énekes, zeneszerző, Takács Tamás, Máté Péter Díjas, magyar rock és blues énekes Kártágó együttes tagja 1957-ben született, úgyhogy őt köszöntjük nagy szeretettel. Lovasi Andrást
nem,
is,
hogyha már... Nem régiben volt, itt valamelyik műsorban mondta, összefutottunk vele itt a folyosón, igen, Takács Tamással.
Nicole Kidman, ja nem, Lovas András, bocsánat, még a magyar zenészeknél tartunk, Lovas András, Kossuth Díjas, magyar énekes szövegíró, a Kispál és a Borz együttes énekese, 67-es, köszöntjük őt is, és még két nemzetközi sztár, Nicole Kidman, ausztrál származású, Oscar Díjas, amerikai színésznő, és Robert Rodriguez, a mexikói származású amerikai rendező is ma ünnepelheti a születése napját, tehát június 20-án, azon ma lehetünk is zenélni. Ja nem, várjál, ez fontos. Oh, anyukámnak, Dórának ma van a születésnapja. Oh, boldog születésnapot. Vince, 10 éves törzshallgató, gondolom 10 éves törzshallgató, vagy 10 éve törzshallgató. Azt írta 10 éves.
10 éves törzshallgató, küldi az anyukájának.
Nagyon szuper, jó, hát akkor Vince, mellé szegődünk, és mi is nagyon boldog születésnapot kívánunk Dórának. Akkor most jöhet a zene, és neki küldjük.
Akkor az, hát nem valami nagy klasszikus, de nyilván választunk valamit a lovasi életműből, legyen akkor az utolsó, ami éppen Kispál lemez volt, és arról egy kiváló dal a tavalyi albumról.
A magabiztos betegnek több az esélye a műtőben, és a magabiztos sebésznek is.
Millás reggeli.
Na nézzük, nálad mi van. Portfóliót olvasgattam, ott van egy... interjú Sven Smith-tel, a McKinsey Global Institute vezetőjével, és erős dolgokat mond arról, hogy az európai életmódot is fenyegetik a versenyképességi gondok. Sok kihívástól szenved Európa, az egyik legfontosabbnak tartott, vagy általában legfontosabbnak tartott ez a piacok fragmentálása, vagy fragmentáltsága. Sok a rivális gazdaság, sokan küzdenek, nagy a verseny, ez lenyomja a profitokat, az alacsonyabb profit kevesebb fejlesztést tesz lehetővé, mint mondjuk a kínai vagy amerikai cégeknél, és ez így megy körbe-körbe, és folyamatosan szorulunk hátra, és versenyhátrányba kerülünk. Egy méretes interjú, nagyon érdekes, Európa versenyképességi lehetőségeiről, problémáiról a portfolio.hu-n.
Egy fontos kérdés tesz fel a g7.hu, miért emelik a cégek az áraikat a várható idei infláció többszörösével. Ez abból következik, hogy az előző évi infláció ad, inflációs korrekcióra ad lehetőséget a szabályozás, főleg a távközlési szolgáltatók kerültek a középpontba emiatt, de egy csomó kérdést fölvet ez. Úgyhogy sajnos még nem értem a végére, viszont aminek a végére értem, és még legutóbb nem tudtam elmondani, azt meg így visszamenőlegesen és utólag is ajánlom. Érdekes dolog, hogy nyilván nincsenek pontosan konkrét adatok és számok, hogy ez mennyire terjed, mennyire jellemző, de látványos, hogy ismét szaporodnak azok a helyek, ahol nem szeretnek bankkártyát elfogadni. És ki van írva például, hogy Ha lehet, akkor kérnénk szépen, hogy a készpénzes fizetést válassza. Olyan amúgy törvényszegő megoldások is vannak, hogy drágább a fizetés, hogyha bankkártyát használunk.
Tehát de már ez törvényszegő, hogyha készpénzt kér a izé helyett, az elektronikus helyett, mert elektronikus alternatívát kell adnia. Tehát értem, hogy nem szereti a kártyát, de akkor írjon ki egy számlaszámot. Nem nagyon
megvan
fog utalgatni.
Megvan az alternatíva, csak megkéri, hogy te választ a másikat. Tehát ugye az még talán nem.
Azt még úgy nem.
A kérdés fölmerül, hogy hogyan, mert az elmúlt években arról beszélgettünk, hogy bejöttek a modern és egyszerű és gyors, könnyen igényelhető, jóval kisebb költséggel működtetett terminálok, és ezért is tudott elterjedni. Nyilván a kis törvényi szigor meg kényszer is ott volt benne, de azt megoldották azzal, hogy földobtak egy 3x8 jegyű bankszámlaszámot a falra, és akkor volt elektronikus fizetés. És hát aki nem akarta a kártyát, ki tudta ezzel a nagyon egyszerű megoldással kerülni, azon meg ki akart szórakozni, hogy utalgasson, amikor befizetne. És itt az lenne a megoldás egyébként, hogy van egy ár, és kedvezményt lehet adni bizonyos dolgokra, tehát ha kártyás fizetésre kedvezményt adsz belőle, akkor az törvényes, a cikk szerint. Ellenben, ha van egy ár, és felárat felszámolni azért, mert hogy kártyával fizetsz, az nem.
Én most egy olyan helyzetben vagyok, hogy kedvezményt kaptam, de a készpénzesre.
Ja, bocsánat, a készpénzesre kapod a kedvezményt. Ja, ja, ja. Igen. Hogy az ember van a kedvezményt lehet adni, de plusz
díjat nem lesz. Kicsit ez is az csak fordítva és finomabban, de igen, tehát fordítva nem lehet, hogy megfejeled a...
És egy csomó példát felsorolnak, sőt, le is vannak fotózva kiírások, például olyan, hogy cégünknek havonta 1 millió költséget okoz a bankkártyás elfogadás. Segítsen minket azzal, hogy ezt elkerüljük, megélnünk. Úgyhogy ennek majd érdemes utána nézni, most megfordult a tendencia, vagy egyszerűen a cégek sokkal kifeszítettebb helyzetben vannak, és jobban fáj nekik a kártya elfogadás után fizetett.
Hát ez utóbbi vastagon benne lehet, mert ahogy elnézzük a kiskereskedelem helyzetét, ami még csak életjeleket mutat, az ugye azt mondatná, hogy igen. Tehát, hogy a helyzet olyan feszes, hogy azt a kevés margint, vagy azt a kevés hasznot, azt már nem szeretné tovább osztani a kereskedő, simán benne van.
És mondjuk a készpénzkezelésnek a költségei ebben benne vannak? Vagy ha már egyszer kezelek készpénzt, akkor hogy mekkora...
Én azt hiszem, tehát azért egy relatíve kis kereskedőnél a készpénzkezelés költsége az ilyen íróasztal mellett létező költség szerintem. Tehát fogja, és ugyanúgy a 3000 forintos bevétellel is elmegy a bankba, maga 150 ezerrel is.
És akkor mindegy,
hogy mennyi a maradék.
És akkor egymás mellé rakod, akkor viszont
egy hálózatnál ez problémásabb, mert ott pénzszállításon, biztonságézés, stb. Ott igen, de ott meg viszont valószínű nem ott tűnnek fel ezek a jelenetek a bankkártyás fizetéssel, úgyhogy szerintem valahogy ez így.
Szóval magáról a jelenségről, arról, hogy ebből ismét több van, ilyenből erről szólt a g7.hu cikke 2 nappal ezelőtt, majd szerintem utána futunk, hogy mi a háttere ennek a történetnek. Van még nálad?
Ja, hát a Richter, összeköthetjük akkor, vagy átcsónakázhatunk ezzel a hírrel a következő blokkra, mert hogy egy akvizíciót jelentett be a Richter Gedeon, még tegnap délután érkezett a hír a Bét honlapjára, este páran fel is dolgozták, hogy megvásárolja a BCI
Pharma. Este inkább, fontos, hogy zárás után, tehát este
zárás mindenki. Igen, 7 órakor volt a Bét honlapon, és 9 körül találtuk meg a sajtóban, hogy a Richter megvásárolja a BCI farmát. Ez egy belgiumi székhelyű, magántulajdonban lévő és rengeteg nőgyógyászati indikációban eredeti kutatást végző biotechnológiai vállalat. 12 millió euró, ugye? Nyilván nem milliárd eurót tesz ki a vállalati érték, aminek kifizetése a következő évek során teljesítendő fejlesztési mérföldkövekhez kötött. Úgyhogy ezt majd megvárjuk, hogy milyen reakciót ad rá a piac, és akkor most megnézzük, hogy honnan.
Mi volt tegnap.
Hol zárt? Hol nyit? Mi a sztori? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető parkettjein és Budapesten.
A tőzsdei helyzetkép támogatója a hazai innováció vezető gyógyszeripari vállalata, a Richter Gedeon nyerté és a Magyar Nemzeti Bank.
A piac egészen 1%-kal csökkent, 69.661 ponton van, tehát alulmúltuk már ezt a 70 ezres álomhatárnak nevezett valamit, valójában egy kerekszám, de akkor is alatta vagyunk. Tehát egy 0,25%-kal. A vezető részvények közül csak a Telekom tudott emelkedni, viszont az jócskán 2,7%-kal 1056 forintra. Gyanítom azzal összefüggésben, ugye, hogy megtalálták a módját ennek a bizonyos részvény vásárlási programnak, tehát egész egyszerűen a piacról fognak, vagy eladás. A lényeg az, hogy egy aukciót sikált az EU szabályozás, és ezért most a piachoz fordulnak. Aztán a többi vezető az, akkor kezdjük a Richterrel, az eset 6,1%-kal 9270 forintra, tehát innen várja a mai napi nyitást. Lehet, hogy ez át is ugorja a jó hír hallatán. Befektetők már magasabb áron fognak kötni. A MOL az 2808 forintra esett, ez 2,1% mínusz, és az OTP-t keresem, ott 6,1%-os csökkenés volt 17380 forintra. Nézem még a Master Plastot, 7,1% mínusz 2930, nem hatotta meg a piacot. Most már talán tényleg végre elindul az az otthonfelújítási program, de nem hatott a vállalatra.
Hát ez, erre már sokszor meghúzták. Aztán vissza is jött egy kicsit.
Igen, és hát ugye a mértéke az egész nem egy olyan nagy volument, és, uh-huh. És most bekerült egy csomó gépészeti elem is, tehát ugye talán még inkább szűkülhet az a keretösszeg, amit szigetelésre költenek, ami a Masterplusznak fő profilja. A legrosszabb egyébként itt a tabellán nálam a Delta 2,3% mínusszal, a legjobb teljesítményt pedig a Telekom nyújtotta, amit elmondtam ezzel a 2,7% plusszal.
Amerikában milyen ünnep volt?
Zárva voltak?
Aha.
Hát ezt most így nem tudom fejből.
Úgyhogy ezt elég rövidre tudjuk zárni. Európában sem voltak jelentős elmozdulások. Úgyhogy nagyjából ezek azok, amiket láttunk a tőzsdéken.
Várjál, azt mondja, bank holiday.
Igen.
Low liquidity.
Low liquidity? Hát az elég low liquidity, hogyha...
We'll be closing observance of Juneteenth.
Na ez az. Ez nekem új volt, és nem tudtam elhelyezni. Na mindegy. Valamit nagyon megobzerváltak.
Tőzsdei helyzetkép hangzott el a hazai innováció vezető gyógyszeripari vállalata a Richter Gedeon NRT támogatásával. A tőzsdei helyzetkép támogatója a Magyar Nemzeti Bank.
Ne vártam volna egy 68. Nvidia csúcsot, és akkor nem.
Nem. És erre tessék, sehol semmi.
Nem tudta megcsinálni.
Most már a világ legértékesebb vállalataként.
Így van, az átpiacon még ezt sem tudta. Pedig
pedig sok mindent tud az Nvidia.
Az nagyon durva, hogy lenyomta a Microsoftot és az Apple-t.
Hát ez
semmiből. Tehát az, hogy a világ legértékesebb vállalata lett.
Igen, de tegyük hozzá, amire kiszálltam 1200-nál még a split előtt, most utólag látszik, hogy nem tettem jól, de mindegy, kerestem vele eleget, azért az, hogy 5 éven keresztül 50%-os növekedés van árazva a cégbe. Azt én azért annyira nem tartom reálisnak.
Nagyon brutális. Na. Jön Szoller
Andi. Itt van Szoller Andi.
A mai világban könnyen félrevezetnek a csoda doktorok és a hihetetlen megoldások. Az eredmény? Hája pocin marad, a fej még mindig tar, a profit meg az ablakban. De már is segítenek a legjobb orvosok. Doktor Megelégedés, Doktor Higgadtság, Doktor Vidámság és Doktor Nyugalom.
Doktor úr, ennek össze-visszaver a GDP-je. A pulcosa meg egy csökkenő gyertya.
Két végéről égette. Ezt visszakalapáljuk, és olyan hozamgörbénk lesz, amilyet még Doktor Alonso Mózdi sem látott.
Millás reggeli.
A gazdasági Muppet Show.
Figyelem! Fogyasztása függőséget okoz.
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
A Millás reggeli főtámogatója az idén 100 éves Magyar Nemzeti Bank.
Na, ez továbbra is a Millás reggeli. Gede papa és Ács bátyó továbbra is nagy szeretettel vár mindenkit. Papa éppen buherálja a légkondit, de most már itt van a mikrofonnál.
Hát köszöntök én is mindenkit nagy szeretettel. Igen, ez a Millás reggeli itt a Rádió Café 98.0-án, június 20-án. Mit mondtunk, 7 óra 10 perc van, itt vannak a hallgatók, és itt van Ács Gábor is.
És Gede Balázs, persze.
Közben megfejtettem, utána jártam, mert zavart ez a June Teens nap, ami miatt ugye nem volt tegnap kereskedés. Ugye értelemszerűen a June és a 19 összevonásából jön, a június 19-éből, és ez a rabszolgák felszabadításának állított emléknap.
Uh-huh. És ez új, mert ez nem rémlik.
Relatíve új, annak is utána néztem, hogy mikortól, mert egész a távoli 1965-ben nyúlik vissza, akkor Texasba, Galvestonba fogadták el az zárult. Gyakorlatilag ott kerültek felszabadításra, vagy akkor kerültek felszabadításra a rabszolgák, de csak 2021-től nemzeti ünnep.
Aha. Jó,
most akkor megkerestem egy ilyen nemzeti ünnep, szövetségi nemzeti ünnep táblázatot a Wikipédián, és ott vannak, hogy mikori alapításúak az adott ünnepek, és ebből silabizáltam ki, hogy 2021-ben volt először, június 17-én döntöttek róla, és akkor 19-én volt az első ilyen.
Nagyon jó, hogy kikerested, és plusz információ. Én sem tudtam. Csak az, hogy a tőzsdei ünnepeket már nagyjából megszoktuk, illetve az árvatartási okokat, és ez nekem is újdonság volt.
Ez furi volt így júniusban, nem nagyon volt ilyen, mert ugye a legközelebbi az július 4 lesz majd a függetlenség
napja. Van, így van, az már régi.
Igen. Az meg már régi. 0636 980 980, ide írhattok nekünk, és hát jöttek képek. Azt mondja, hogy... annyira jó, hogy nem standard poppal jöttök a hallójáratomban az ilyen zenétől, még a buszozás is jobb, és küldött egy fotót nekünk a kedves hallgató.
Egy nagy kéményről.
Egy nagy kéményről, amit...
Valószínűleg a buszból készült, de hogy más, igen. Más nem látunk rajta. Közben de még egy oszlopot is.
Vassa írt nekünk, most nem találom az üzenetét, de mondja, hogy jön, vonatozik föl
Pestre. Harmadik fölülről.
Pestre... Ja igen, vonat időben pontosan Zakató Budapest felé, 6-os bevezető még szinte üres, megyek Endre buliába, írja Vassa, mert hogy ugye ma lesz ez a bizonyos ESG summit, vagy ESG summit.
Endre bulia, kérte apostrofálni. Azért ez nagyon jó, hogy ott a nagy smile,
igen,
de.
Igen. Jó. Jó, mi pedig megyünk tovább Budapest, még hozzá budapesti hírekkel. Igen.
Egyre nagyobb buborékban élünk, de milyen szép és színes ez a buborék.
Budapest, Budapest, te csodás!
Hírek, információk, események, érdekességek a fővárosból és környékéről.
Na, akkor egy forgalomkorlátozásra ról szóló hír. Ugye a hétvégén lesz a Pride, június 22-én szombaton tartják a Pride felvonulást, és emiatt ideiglenes forgalom korlátozás lesz már pénteken is, de természetesen szombat a főnap, Budapesten az 5., 6. és 14. kerületekben. Úgyhogy ezeknek érdemes utána nézni, hogy mi az útvonal, és mi a... van egy hát relatíve hosszú lista. Pénteken 8 órát, este 8 órát, szombaton este 10 óráig lesznek ezek, és a polisz.hu oldalon meg lehet találni, hogy mely utcákat érinti, hogyha parkolás vagy közlekedés miatt kíváncsiak vagytok rá, akkor ott szerezzetek infót.
Akkor vágányépítés, 3 hétig pótlóbusz lesz a Csepeli Hév helyett. Szombaton indul a túrás, és július 11-éig tart, ezt tegnap jelentették be. Azt mondja, hogy a Boráros tér és a Szent Imre tér között jár a pótlóbusz, onnan pedig a végállomásig az arra kóricáló egyéb buszokkal lehet utazni, amelyek egyébként is arra járnak. Úgyhogy ez igen, 3 hetes túrás, tehát ez a lényeg. Már az iskolai szünetre időzítették, hát valamit nem tudtak az iskolai szünetre időzíteni. Nagyon érdekes hangvételű közleményben sűrű elnézés kérések közepette jelentette be a Magyar Közút, hogy több helyen is elkerülhetetlen az M7-esnek a nyári felújítása. Hosszasan magyarázzák, hogy Isten bizony nem így terveztük, de egyszerűen annyira rossz állapotú lett az út, hogy kénytelenek lesznek zárásokat végrehajtani, illetve munkákat végezni, és pont a hétvégéket nem fogja érinteni, hét közepére tervezik, tehát ezzel azért tudtak játszani, de a kedd és péntek közötti terelések azok júniusban és júliusban is várhatóak.
És mindez főleg ott, ahol három forgalmi sáv van a pályán, és így talán a szűkület is kisebb lesz.
Így van, így van. Tehát azért talán nem annyira problémás. Igen. Így. Ez a Budapest felé tartó oldal, ez ugye a háromsávos, és az M0-áson túl, tehát Fehérvár és 0, hát ez a lényegében a háromsávos szakaszon.
Viszont ettől Fehérvárra még ugye nem megúszhatóak további felújítások, úgyhogy ősztől majd, amikor a nyaraló szezonnak vége, elkerülhetetlen lesz, hogy a Balaton felé tartó oldalon is folytassák a felújítást, úgyhogy arra azért majd számítani kell.
Igen, Érdés-Fehérvár között majd ősszel csinálják, ahol 15 éve nem volt. 15 év alatt azért az elhasználódik, írják ők. 15 éve volt az, amikor, emlékszel, vagy ez korábban volt, és azóta megkapott egy felújítást, amikor az a kattogós, az a betonlapos, uh-huh, szétrázta a kocsit, egész gyerekkoromban ez az élmény, hogy az autópályán az...
lapokból volt össze, érthetetlen volt valahogy.
Ez nem tudom, kinek az ötlete volt annó, de minden eset, szerintem azt már azt talán nem 15 éve csinálták meg, lehet, akkor ez már a második felújítás. Igen. Lesz azóta. Egyéb?
Menjünk tovább.
Akkor haladunk.
Nekünk a Gellért hegy a Himalája. A Millás reggeli fővárosi és agglomerációs infóbuborékja hangzott el.
Az egészségügy olyan hatalmas fejlődésen ment keresztül, hogy ma már jószerével egyetlen egészséges ember sem él a Földön.
Millás reggeli.
Sajnos továbbra is növekszik a banki csalások száma és összege, és már nem csak a magánszemélyek, a cégek is veszélyben vannak, és valahogy az látszik, hogy mindenhol az ember a egyre inkább a leggyengébb láncszem, és ezzel tudnak a leghatékonyabban operálni a csalók is. Ugye a hekkelés, betörés a bankba, feltörése a rendszernek az nagyon macerás és nagyon nehéz, főleg, hogy a bankok is folyamatosan azon dolgoznak, hogy ezt ne tudják megtenni, ezért az embert találják meg. Mindjárt nézzünk egy-két módszert, meg azt, hogy egyáltalán mekkora összegről, mekkora kárról van szó. Herman Bernadett, a bank 360.hu vezető szakértője a vonalunk túlsó végén. Szia, jó reggelt!
Jó reggelt kívánok!
Na, nézzük, hogy tudunk-e ilyen számokat, hogy hol tartunk most, hogy körülbelül hány károsult, vagy hány számla került meg csorbításra, milyen összegek forognak így a banki csalások körében?
Hát most az első negyed évben az olyan csalások, amelyek a bankszámlákat érintették, hanem a bankkártyás csalásokról beszélünk, abból lényegesen több, hanem a bankszámlák, mikor 4600 sikeres visszaélés történt, és 13,4 milliárd forint volt az, amit elcsaltak a csalók, ebből 11,6 milliárd forintnyi kár volt az, amit leírtak a bankok. És ennek a nagy részét ugye az ügyfelek viselték.
Ez negyed év per negyed év mit mutat, gondolom, vagy nem gondolom, inkább mondta, hogy növekszik?
Negyed év per negyed év növekszik, igen, az előző negyed évben, tehát ennek kevesebb, mint a fele volt, de hát így változó, tehát vannak olyan negyed évek, amikor azért sokkal több volt, de hogyha mondjuk ilyen hosszabb tendenciát nézünk, tehát ugye most beszélünk ebben a legutolsó negyedében 13,4 milliárdról, 2020-ban, tehát 4 évvel ezelőtt csak 422 millió forint volt. Aha. És még 2 évvel ezelőtt is ennek a tizede volt az, amit el tudtak csalni a csalók.
És mi a legfőbb módszer? Ugye most akkor nincs kártya, hanem kimondottan egész egyszerűen kártyától függetlenül a bankszámlánkhoz férnek hozzá.
Igen, igen, tehát megpróbálják valamilyen módon kicsalni az áldozatokból az adatokat. Van többféle módszer. Az egyik az, szerintem ez is nagyon sokszor volt már, hogy felhívják telefonon a banki ügyintéző nevében, és megpróbálnak tőle különféle adatokat kérni, azt mondják sokszor, hogy a bankszámlája veszélyben van, valamilyen utalás történt róla, amiről nem is tud, és hogyha szeretné, hogy ezt a átutalást megakadályozzák, akkor telepítetnek be például egy ilyen Endesk programot, amivel hozzáférnek a készülékéhez, vagy megkérik, hogy utalják egy úgynevezett biztonsági számlára az összes pénzét. Meg hasonlók, illetve hát van egy ilyen nagyon kedvelt módszer, ennek főleg ilyen fiatal családanyák szoktak áldozatul esni, akik nagyon sokat árulnak különféle cikkeket, ilyen gyerekbiciklit, meg ilyen használt dolgokat a különféle platformokon, hogy ott jelentkeznek be, hogy ők valamilyen futárcégen keresztül szeretnék megvásárolni, vagy ezt az árucikket, és akkor kérik be hogy el tudják utalni a pénzt, a bankszámla adatokat az áldozattól egy ilyen A-banki weboldalon. Ez pedig egy valós banki weboldalon beírják ugyanezeket a számokat, adatokat.
Ez az, amikor ilyen látszólagos jó indulattal azt mondja, hogy ő átvállalja a fuvar szervezést.
Igen, igen, és azonnal utalja is a pénzt, csak ezen az oldalon akkor jelentkezzen be, választok, hogy melyik bank, mert bankol, és akkor elkezdi meg az adatokat, és kapja is a banktól az üzeneteket, hogy ezt meg ezt a kódot adja meg, és meg is adja ezeket a kódokat azon az oldalon, a csalók meg a valós banki oldalon megadják ugyanazokat a kódokat, és közben hozzák ennek a bankszámlájához.
Tehát ezek jól felépített infrastruktúrával áll, banki oldalakkal.
Ezek nagyon profi bűnözők.
Ennek a felderítettségéről tudunk valamit, vagy épp olyan rosszul állunk, ahogy ez így általában a köztudatban él, hogy nagyon, nagyon gyatra, nem nagyon lehet megtalálni őket.
Én nem hallottam igazán sikeres akciókról ez ügyben, és ami engem nagyon fölháborít, hogy például amikor látok ilyen nyilvánvaló csalásokat, tehát most néhány napja történt velem, a Facebookon feldobtak egy hirdetést, hogy Gálvölgyi János élő egyenes adásban elárulta, hogy hogyan keres naponta 800 000 forintot. Igen, és akkor egy ilyen telexes oldalra vitt, tudni ez, mint a telexnek az oldala, de nem telexnek az oldala volt az anyag. Én ezt jeleztem a Facebooknak, hogy csalásnak gondolom, és két nap múlva, vagy egy nap múlva ír vissza a Facebook, hogy kivizsgálta, és nem sérti a hirdetési alapelveiket. Tehát teljesen rendben van. Én nem fogom többet látni, mert engem idegesített, de mindenki más megkapja ugyanezeket a csaló hirdetéseket. Egy másik ismerősöm ugyanezt Magyar Péterrel kapta meg.
Aha, ez szörnyű, igen, mert itt sajnos az látszik, hogy azért ezek a rendszerek, és főleg ugye az első körös ezeknél, a nagy rendszereknél az valamilyen algoritmus alapú, tehát még emberhez se jót, és az bírálja el ezeknek a jogosultságát, aminek aztán ilyen eredményei is vannak, mint a tiéd. Aztán a másik oldal, ugye, amikor meg...
Lehetne ezt valamilyen módon szabályozni, tehát hogy ne engedjék ezeket a nagy rendszereket, tehát ugyanúgy, hogy nem árulhat valaki, mint drogot, vagy fegyvert a Facebookon, ugyanúgy ne árulhasson pénzügyi csalásokat sem.
Hát igen, ez jó lenne és kívánatos.
Ugye a kártyás csalásokkal ellentétben itt azért szinte mindig az ügyfél a hunyó, és itt a bank nem térít, ugye, tehát itt nem a...
Nem térít, igen.
Igen, mert hát, ugye ez az ügyfélnek a hibája, aki saját maga adta meg a...
Szeretnének ezügyben valamilyen változás, meg vannak olyan országok, ahol van olyan lehetőség, hogy az első esetben, amikor előfordul, akkor megtéríti a bank az ügyfélkárát, de igazából de azért nagyon sokan vissza is élhetnek ezzel, tudod, azt mondja, hogy hát egy csaló engem átvert, elutalt a számláról 10 milliót, adja vissza a bank, és akkor közben meg teljesen szándékosan utalt.
Igen, kinyílik egy újabb kapu a csalóknak, hogy aztán milyen trükkökkel vágják meg a bankot, úgyhogy ez nagyon nehéz. Hát és ugye ebbe az a szomorú, hogy a számlás csalás összege lényegesen nagyobb, mint a kártyásé, és ugye sok esetben
hát igen,
hallani,
mert
hogy még
van,
hitel...
Akkor már miért ne vigyel mindent.
Így van, pontosan, és akár még folyószámlahiteleket is lehívnak, és még azt is kipocolják, úgyhogy nem, hogy az ügyfél pénzet tűnik el, de még adósságba is keveredhet.
Igen.
Hát ez szomorú, de azért jó, hogy beszélgettünk róla, mert mindig kell emlékeztetni a hallgatókat, embereket, hogy tényleg nagyon sokszor ők a leggyengébb láncem. Nagyon figyeljenek, ne dőljenek be, próbáljanak figyelmesek lenni. Köszi szépen a beszélgetést, szép napot neked. Szia, szia!
Sziasztok!
Herman Bernadettel, a bank360.hu vezető szakértőjével beszélgettünk a banki csalásokról.
A csalás nem vészel, csak átalakul. Napjaink átverései a digitális térbe költöztek. Kis odafigyeléssel ezek jó része elkerülhető, a többire pedig lehet készülni. Erős jelszavak, kétfaktoros és biometrikus azonosítás, adatvédelem. De a nulladik faktor a tudatosság. Ne feledd, a csalás nem vészel, csak átalakul. Nulladik faktor. A Millás reggeli digitális biztonsági rovata következik.
Hát maradunk ezen a vonalon, a kibercsalások vonalán, csak az előbb ugye felvázoltuk, hogy hol tartunk most, ugye az előző negyedéves számokat piszkálgattuk, hogy darabra mennyi, meg összegre mennyi banki csalás fordult elő az utóbbi időben, most viszont átugrunk a másik oldalra, a kiberellenállás és védelem oldalára. A NIS2-ről fogunk beszélgetni, amit már megtettük korábban, csak miután rohan velünk szembe egy határ határidő, gondoltuk, hogy nem árt erről még egy minimum még egy kört futni, ezért hívtuk meg vendégeinket, Gyimesi Csabát, a PVC kiberbiztonsági tanácsadási csapatának igazgatóját, valamint Bencsik Balázst, a szabályozott tevékenységek felügyeleti hatósága kibervédelmi igazgatóját. Sziasztok, jó reggelt!
Jó reggelt, szervusztok!
Jó reggelt, sziasztok!
Hát egy kis alapozás, ugye mondtam, hogy beszélgettünk mi már a NIS2-ről, egy pár kört már futottunk, de azért azt nem árt mindig újra és újra elmondani, hogy mi ez, mi történik, mi a célja, akiket érint.
Ugye a NIS2 egy Európai Uniós rendelet, amit minden országnak, minden Európai Uniós országnak a saját jogrendjébe kell átültetni. Ez nálunk is megtörtént már tavaly a kibertanúsítási törvénnyel. Igazából a célja az, hogy egységesítse a kibervédelmi intézkedéseket, kicsit emelje a vállalatoknak a felkészültségét, és ezáltal, vagy hát ezért ki is terjeszti a hatáját a korábbi ugyanis egyes irányelvnek a területéről. Több cég is tartozik bele, ugye itt plusz pár ezer cégről beszélünk Magyarországon is, illetve nyilván a követelményeket is pontosították, jobban meghatározták, változott egy kicsit a felosztás, a kategorizálásnak a mikéntje. Úgyhogy,
akkor az egyes kettő között ez a kiterjesztett a hatálya különbség, ugye?
A legfontosabb ez talán az,
igen. Szoftvereknél a verziószám, vagy valami más is van benne,
igen.
hanem a hatály. És akkor ennek van, ugye ez gyakorlatilag most dördült el a rajtpisztoly, úgy tudom, hogy ez az első olyan szorosabb határidő, amit tartani kell az érintetteknek, ez a június 30-a.
Igen, a június 30 ez egy olyan határidő, amikor azoknak a cégeknek, akik különböző szektorokban dolgoznak, például gyártás, hulladékgazdálkodás, vegyipar, gyógyszergyártás, stb. Nekik be kell jelentkezniük egy hatósági nyilvántartásba, és onnantól kezdve kell majd kiberbiztonsági megfelelést, vagy hát kiberbiztonságra felkészülni, gyakorlatilag különböző intézkedéseket kell hozniuk, hogy megerősítsék az informatikai rendszerüket. Aztán majd a végén persze le is kell auditálni, de most az a legfontosabb, hogy júni 30-ig mindenkinek be kell jelentkezni, aki az irányelv, vagy hát a törvény hatálya alá tartozik, mert, és akkor ez egy ilyen hatóságos dolog, mert egyébként meg lesznek büntetve, hogyha nem. Tehát, hogy itt ehhez azért szankciók is társulnak.
De akkor itt a legeslegelső lépés, hogy felismerje, hogy ő érintett.
Igen, és azt hiszem ebben talán az a legnehezebb, hogy egyrészt egy hatáselemzést kell készíteni, nem csak, hogy a törvény hatáját tartozó üzletágakban dolgozik az adott vállalat, de mondjuk vannak mérletkorlátok, és akkor ehhez kapcsolódóan például melyik, hogy az információs rendszert is fel kell mérni, ehhez tartozó technikai adatokat, beszállítókat, talán ez a legizgalmasabb, most a 30-áig a nehézséget okozhatja, mert a céges adatokat csak itt tudják tölteni a vállalatok. Ha meghatározták, hogy ezzel tartoznak, akkor a többi adat az viszonylag egyszerű, de fel kell mérni az részt a közreműködőket is ebben, ami sok vállalatnál azt látjuk, hogy hát nem mindig egy helyen van meg, és ezért az összegyűjtése is időbe kerül.
És erre van emberük, tudásuk, kompetenciájuk, vagy ez kiszervezhető? Tehát azt mondjuk mondjuk egy tanácsadó cégnek praktikusan.
Segítséget lehet igénybe venni, ugye a felelősség mindig megmarad. Igen, ezt
hát
sokan...
Hát a könyvelő, ott is én vagyok az adó, de kiszervezem ugye ezt a tevékenységet.
Én kétféle céget ismerek, akik már bejelentkeztek, és akikkel így beszéltünk. Az egyik, akiknek ez megvan, mert egyébként ők folyamatosan kockázatokat kezelnek, folyamatosan nézik ezeket az információbiztonsági problémákat, már most is, őnekik megvan, és akkor van a másik kategória, akik egyáltalán nem foglalkoztak ezzel, ők meg azt mondják, hogy hú, de jó, hogy ez most jött, mert akkor végre így végig tudjuk nézni az informatikai rendszereinket, meg a beszállítóinkat, és akkor legalább most van egy komplett képünk arról, hogy mink van, és egyébként hova kell eljutni.
Egy kvázi egy audit, és így akkor van. Legalább minden láthatóvá válik. Mennyire hosszú ez a processz, ugye, mert most 20-a van, és 30-a a határidő, még azért ez így lezongorázható?
Hát,
vagy az vállalati méret függő?
Hát inkább azt mondom, hogy a felkészültségtől függ, ugye Balázs is említette, vannak olyanok, akik nagyon sokat végeztek már kockázatelemzést, stb. Ugye az egyik kritikus pontja ennek az egésznek, hogy kockázatarányos védelmet ír elő. Azoknál ez egyszerű, a nyomtatvány kitöltése nem hiszem, hogy többet vesz igénybe, mint mondjuk egy fél óra ebben az esetben, ha minden megvan. Viszont vannak ügyfeleink, ahol kifejezetten napokat is töltünk azzal, hogy próbáljuk értelmezni, hogy akkor az ő.
Ez mennyire jellemző, hogy minden megvan, milyen arányban vannak mondjuk.
Hát, Nem annyira.
Abban az országban, ahol éjfélig nyitva kell tartani a postát, az SZIA határidő.
A törpe kisebbség lehet, hogy erős túlzás, de...
Azért azt hozzátenném, hogy említetted, hogy most dőlás tart pisztoly, ezért ez a rendelet már évek óta ismert. A magyar törvénybe ugye tavaly év közepén került be. De hát igen, kicsit később.
Hát én így a határidők meg a...
Igen,
meg,
a igen, határidő az most
tehát ez az első olyan, amire már produkálni kell. Egyébként milyen büntetésekkel lehet számítani, tud a hatóság ez ügyben tenni, hogyha ez késlekedés szemben?
Épp a minap jelent meg egyébként a büntetésekre vonatkozó kormányrendeletnek a tervezete, és szerintem egyébként ez picit be is indította a mozgást, mert mondjuk egyébként is arra számítottam, hogy az utolsó nap fog mindenki bejelentkezni. Igen, tehát hogy ez abszolút ez így van. Viszont látszik az, hogy ez az 5 és 150 millió forint közötti bírságtétel azért az jelentősen tudja növelni a bejelentési hajlandóságot.
Aha, igen, ez egy kicsit meggyorsíthatja ezt a történetet. Mi történik akkor, ugye itt beszélgetünk arról, hogy fel kell mérni a cégnek azt, hogy hatálya alá tartozik ennek a szabályozásnak, vagy nem, hogyha ezt benézi, és elkezdi a regisztrációs folyamatot, és regisztrálja magát, úgyhogy neki semmi köze az egészhez.
Hát egyébként egyszerű, bocsánat, akkor erre én válaszolok, mert nálunk azért ez végigmegy egy checklisten, tehát hogyha ő egyébként úgy, mi azt látjuk egyébként, hogy ő nem tartozik a hatályba, akkor egyszerűen elutasítjuk ezt a kérelmét, és akkor ő neki nem kell olyan feladatokat végeznie, amit egyébként nem kellene végeznie a jogszabály szerint sem. Tehát azért a hatóság egy elég komoly szűrő ebben a tekintetben.
Uh-huh. Ugye egy soroltatok konkrét tevékenységgel bíró cégeket, ezeket tehát körbe lehet írni azokat a cégeket, vagy érintettek körét, akikre vonatkozik a NIS 2?
Persze, ugye a rendeletben
csak megkönnyítendő, ugye, hogyha találkozik ezzel, akkor legalább igen. Valamit indítson el, hogy a vállalat, hogy megvizsgálja.
Igen, részletesen le is van írva, hogy milyen tevékenységi körök számítanak ebbe benni, nem TAOR kód alapján, de hogy szektorálisan. És ugye ezek alapján az adott cég, hogyha a tevékenységet is végez, akkor kell ezt bejelenteni. Ugye ide tartozik mondjuk, ami szerintem mondjuk újabb, hogy a gyártás, az élelmiszeripar, tehát energetika, stb. Eddig is a kritikus infrastruktúrába tartozott, de például egy gyártó cég, vagy egy kisebb vállalat, aki mondjuk informatikai szolgáltatásokat nyújt, mondjuk domain hostolást, vagy webhostingot, az eddig nem tartozott ilyen törvény alá.
Uh-huh. Az esetleg a hatóságtól elvárható, hogy ő figyelmezteti a cégeket, hogy már pedig nektek kéne egy ilyet csinálni, vagy ez tényleg rajtuk múlik?
Hát egyrészt először rajtuk múlik, tehát ez az ő felelősségük, és szerintem ez a legjobb, amikor saját maga valaki fölismeri, hogy neki ezzel a dolga van. De nem tudjuk azt megspórolni, hogyha lezárult ez a nyilvántartásba vétel, akkor azért végignézzük az ágazatokat egyenként, hogy kik azok, akik szerepelnek benne, és kellett volna jelentkezniük, de még nem jelentkeztek. Ezt azért is kell megtennünk, mert sajnos az Európai Bizottság felé is le kell adnunk egy listát, és azért mondom, hogy sajnos, mert hogy ez is egy határidő, ami minket majd köt. Tehát mindenféleképpen az összes céget össze kell gyűjtenünk, csak az a baj, amikor mi szólunk hatóságként, akkor az biztos, hogy valamilyen szankcióval, valamilyen bírságtétellel fog együtt járni, tehát hogy akkor már a sárga csekket is kapják.
Addig örüljenek a cégek, amíg nem szóltok.
Igen, igen.
Jó, és mi a következő, tehát hogy van a menete ennek, és mennyi idő egyébként ennek a teljes létrehozása?
Hát az egész megfelelőséget nézzük, és az egész NIS 2-hez tartozó tevékenységet, akkor most bejelentkezni kell, ami ehhez nagyon fontos, hogy a hatás és kockázatelemzést kell végezni, hogy milyen rendszerek, milyen kategóriába sorolandók, ugye mennyire kritikusak a tevékenységhez. Ez most egy hármas szintű kategorizálást jelent. Ahhoz a részletszabályokban kijövő, mondjuk így, hogy kockázatarányos védelmet biztosító kontrollokat kell felmérnünk, illetve minden cégnél felmérni, hogy mennyiben teljesülnek. Itt azért érdemes azt előrevetíteni, hogy ezt lehet csak úgy megnézni, hogy hát ránézek, hogy van-e mondjuk kétfaktoros azonosításom, meg úgy is, hogy tényleg le is lehet ellenőrizni, és hogy az audit majd lefogja, és akkor esetleg több fejlesztenő területet lehet azonosítani. Ezt meg is kéne valósítani ezeket a fejlesztéseket október 18-ig, ami igazán következő határidő, addig kész is kéne lennünk, és onnantól kezdve a cégnek ennek megfelelően kéne, hogy működjön. Utána auditort kell választani, és a következő évben egy auditot lefolytatni, amit majd be kell nyújtani a hatóság felé. Úgyhogy itt szerintem elég rövid az időkös,
azt mondhatom, hogy eléggé feszes tempót diktál.
Úgyhogy nagyon fontos szerintem, hogy jól legyenek besorolva a rendszerek, mert ugye ha túlzott, mert azt mondjuk, hogy jó, akkor mindegyikre megcsinálunk mindent, az nagyon nehéz lesz, különösen egy októberig bevezetésre kerülnek ezek a dolgok, nagyon meg kell alapozni, és akkor ha eleve van egy jó kiberbiztonságunk, akkor ez könnyű lesz, ha nem, akkor viszont nagyon jó alkalom arra, hogy egyébként egy nagyon nagy kockázatot csökkentsünk elfogadható méretre.
Világos. Oké, hát nagyon köszönjük, hogy jöttetek. Ez tényleg fontos, mert ahogy hallani a menetrendből, itt azért föl kell venni most már a tempót. Nem beszélve arról, hogy az első határidő az meg már nagyon-nagyon közel van, úgyhogy köszönjük még egyszer. Gyimesi Csaba volt a vendégünk, a PwC kiberbiztonsági tanácsadási csapatának igazgatója, valamint Bencsik Balázs, a szabályozott tevékenységek felügyeleti hatósága kibervédelmi igazgatója. Szép napot nektek, sziasztok!
Köszönjük, sziasztok.
A csalás nem vészel, csak átalakul. Készülj fel minél nagyobb digitális biztonságra a nulladik faktorral. Megfelelő alapozás nélkül semmit nem lehet jól megépíteni. Kerüld el az alaptalan döntéseket. Ne építs ferde pénztornyot. Támogasd meg tudásodat a Millás reggeli heti alapozójával.
Van ez a wall of worry, ugye a rettegés fala, amikor igen, másznak fel a befektetők, emelkedik az árfolyam, de közben tele van a naci, mert hát azért mi...
Évek óta ezt látjuk.
Ugye most éppen mindenki a recessziót várja az USA-ba, de azért nagyon jó hangulat van, és azért csak bütykölik följebb azokat az árakat, csak emelkednek a piacok, csak kimennek új csúcsokra. Mindjárt ezt próbáljuk megfejteni, ezt a jelenséget. Gyurcsik Attila segítségével, az Akkord alapkezelő ZRT vezérigazgatójával. Szia, jó reggelt!
Jó reggelt kívánok, sziasztok!
Na, hát már viszonylag egész komoly múltra tekint vissza ez a recesszió várás.
És párhuzamos tőzsdei emelkedés.
Ezt így elvicceszkedhetjük,
nincs más.
Vagy azért még ott van az asztalon, és még azért beüthet.
Bármi lehet. Igen. Én azt szoktam mondani, hogy bármi lehet. Mindig nyitott szemmel kell járni a piacokon, valaki befektet, de hogy azért érdekes ez a recesszió várakozás, mert most már viszonylag régi múltja van, tehát nem is tudom, talán másfél vagy két éve várjuk a recessziót az Egyesült Államokban, és hogy valahogy csak nem akar eljönni, és akkor gondoltam, előveszem ezt a témát, hogy most ezzel nagyjából mi a helyzet, mert szerintem tök érdekes.
Persze.
Ugye mindig azt gondolom, hogy a befektetői pszichológia, meg az elemzői, meg a közgazdaságtani pszichológiának óriási szerepe van ebben egyébként, mert ugye, és ebben a csapdában azért én is gyakran beleesek, tehát nem szeretném magam így kívülállóként feltüntetni, hogy szinte mindig történelmi analógiákat használunk, amikor meg akarunk valamit magyarázni, vagy indokolni. És ugye most ez a recesszió várakozás is szerintem sok szempontból ilyen történelmi analógiákra épül. Ugye az egyik legerősebb ilyen történelmi analógia az, hogyha megemelkedik a munkanélküliségi ráta az USA-ba, akkor eddig nem tudom, 10-ből 10-szer mindig recesszió volt. Tehát azt mondom, hogy egy fél vagy 1%-ot kell, hogy emelkedjen, és akkor tuti, hogy recesszió. Tehát ugye erre épül a recesszió várakozásnak a nagyon nagy része, hogy a munkaerőpiacon ugye az elmúlt hetekben, hónapokban, negyedévekben valamiféle lazulást tapasztaltunk, és akkor mivel ilyen lazulás van, ezért akkor ha ez így folytatódik, akkor előbb-utóbb majd megemelkedik a munkanélküliség ráta, és akkor recesszió lesz. Nagyon röviden ez az analógia.
De aztán a munkanélküliség sem nagyon emelkedett meg, mert ugye feszes maradt a munkaerőpiac, de azért valamekkora változás van?
Igen, itt hiszem két dolgot érdemes figyelembe venni. Egyrészt az, hogy mindig a történelemben van egy ilyen első alkalom, amikor nem úgy történik, mint a múltban. Tehát, hogy ez egy fontos dolog. A másik meg, hogy egy picit a számok mögé nézünk, akkor talán jobban értjük, hogy mi történt. És nyilván most itt nem tudunk csártokat villogtatni ezzel kapcsolatban, de azért azt érteni kell, hogy a Covid-ot követően egy nagyon feszes munkaerőpiaci helyzet állt elő az Egyesült Államokban. Olyan feszes, ami történelmileg sosem volt ilyen, hogy mondjuk egy munkanélkülire kettő darab szabad álláshely jutott. Ez rettentő feszes. És ebből a nagyon feszes állapotból most konvergálunk az egyes szám felé, tehát mondjuk, hogy egy munkanélkülire van egy szabad álláshely. És akkor ebből nyilván, hogyha ez folytatódik, ugye ez a trend, ami egy tendencia, ami egyáltalán nem biztos, hogy folytatódik, akkor előbb-utóbb nagyon meg fog lazulni a munkaerőpiac, és akkor igaza lesz a recesszióvárónak. Csak ugye, ha egy picit a számok mélyre nézünk, akkor én inkább azt gondolom, és lehet, hogy tévedek majd, hogy inkább normalizálódik ebből a nagyon feszes állapotból a munkaerőpiac, és nem arról van szó, hogy tendenciózusan gyengülne a gazdaság. És ugye erre két adat, ami szerintem nagyon beszédes és sokat elmond róla. Mert ugye ez a történelmi analógia arra épül, hogyha a vállalatok elkezdik elküldeni az embereket, meg kevesebb munkahelyet hirdetnek meg, akkor ugye azt jelenti, hogy a gazdasági kilátások romlanak, ergo tényleg recesszió lesz. Tehát ez a közgazdasági magyarázat mögött, a történelmi analógia mögött. Na de ami most történik, az az, hogy ez a kirúgásoknak, vagy a leépítéseknek az aránya az egyáltalán nem emelkedik. Ami történik, az pusztán, hogy valamivel csökken a kiírt álláshelyek száma, de ez meg azért van, mert a migránsok betöltik azokat az állásokat. Tehát magyarul bejön egy extra kínálat. És ez nekem nem azt mondja, hogy ebből nem azt következik, hogy valami óriási baj lenne a gazdasági kilátásokkal, csak annyira feszes volt a munkaerőpiac, hogy ez bevonzott migránsokat, legális bevándorlókat az államokba, ami ugye meglazította ezt a nagyon feszes állapotból a munkaerőpiacot, de hogy ebből még szerintem nem következik recesszió, ami nem jelenti azt, hogy nem tudom, egy év múlva, hogyha tényleg ezek a tendenciák így folytatódnak, ne lehetne, csak szerintem itt az a kérdés, hogy ezt a normalizált, a munkaerőpiacnak ennek a nagyon feszes állapotból történő normalizációját azt extrapoláljuk, és arra következtetünk be, hogy akkor majd recesszió lesz, vagy pedig csak megértjük, vagy pedig az a verzió igaz, hogy pusztán csak próbál a piac működni, és behozni kívülről ugye kínálatot a nagyon megnövekedett munkaerőkeresletre, abból meg szerintem nem következik az, hogy recesszió lenne. Tehát ez egy izgalmas kérdés, szerintem az elkövetkező pár negyed évben ez el fog dőlni. Az látszik, hogy az idei évbe érkező adatok az amerikai munkaerőpiac azért tulajdonképpen meglehetősen erősek voltak, úgyhogy ez azért nem indokolja azért nagyon a recesszióvárást, és ennek megfelelően az, amit ti is mondotok, hogy a piacok minden nap új csúcsra mennek, és ugye miközben várjuk a váróvárt recessziót, tulajdonképpen elsétálnak mellettünk a jobbnál jobb lehetőségek, úgyhogy hát nagyjából ez a helyzet.
Uh-huh. Oké.
Oké, hát ez izgalmas, akkor ezek szerint ezt kell figyelnünk, Águsta, meg kell ezeket az adatokat, és ez lehet egy jelzés.
Igen,
hogyha...
én azt gondolom, hogy, és most már jó ideje ezt gondolom, hogy tulajdonképpen a munkaerőpiac a kulcsa az amerikai gazdaságnak jelen állás szerint. Tehát szerintem itt olyan dolgokat érdemes nézni, hogy a munkanélküliségi kérelmek számának emelkedése, a leépítések számának az emelkedése. Ezek lesznek azok a korai indikátorok arra vonatkozóan, hogy talán mégiscsak valami lazulás vagy gyengülés látható, de mondom, egyelőre nem látom.
Világos. Viszont ha látod, akkor szólj, feltétlenül hívd fel a figyelmünket mindenképp. Ha nem vennék észre meg a hallgatók, és akkor
légy szíves, és akkor mi továbbítjuk a hallgatóknak, és okay. Akkor így mindenki értesül időben. Nagyon köszönjük. Jó volt, izgalmas, szép napot, szia.
Köszönöm szépen. Sziasztok.
Gyurcsik Attilával, az Akkord Alapkezelő ZRT vezérigazgatójával beszélgettünk.
A Millás reggeli heti alapozó rovata hangzott el. Helyezd döntéseidet megfelelő alapokra.